A gyerektörténettel mindig bajban vagyok, megmondom őszintén, most sincs ez másképp. Viszont kérdésem van a gyerekekhez. Ki az, aki kapott már az apukájától valamit születésnapjára, valamilyen ajándékot, gyerekek? Hát általában azért kaptunk, nem? De most mi van akkor, hogyha rosszul viselkedtek? A apuka az ajándékot visszaveszi? Vagy nem veszi vissza? Nálatok hagyja? Tényleg? Nálunk, jó. Mi van Istennel vajon? Isten ad az embernek ajándékokat? Ad, nem? Képességet? Néha. Adhatna sűrűbben is, nem? Egy kicsit. Szóval, ha Isten ad az embernek ajándékot, vagy képességet, akkor kérdés az, hogy ezt visszavonja, hogyha az ember nem jól viselkedik. Most ez komoly kérdés, gyerekek. Ez egy felnőtt kérdés, az nem gyerek kérdés. Visszavonja Isten az ajándékát, a képességét, hogyha az ember rosszra használja, vagy nem jól viselkedik? Nem? Nála hagyja?
Megesik.
Következő kérdés. Van-e a Bibliában olyan proféta, aki az Isten által kapott képességét rosszra használta, és Isten meghagyta nála a képességet, és tudta rosszra használni? Langyos? Jónás? Cselekedet volt. Csodatévő erő. Rosszra használta. Na? Igen, de az, amikor az ember csinálta, a medvék kijöttek az erdőből, meghaltak, de nem a proféta, nem a proféta volt az, aki kihívta a medvéket az erdőből, rájuk jött a gyerekekre. Van a Bibliában olyan proféta, aki rosszra használta az Isten által kapott erőt, és Isten nála hagyta? Mózes. Mikor? Pontosan. Istentől volt, hogy a sziklára csapjon?
Nem. Nem az sziklához, és nem
is. Jött a víz a sziklából?
Igen.
Mit mond ez el nekünk? Nem csak gyerekek. Ez egy nagyon nagy felelősség az ember részéről. Mert az Isten az ilyen, hogy ad valamit az embernek, sátánnak, zárójelben, és nem vonja vissza, hogyha az ember rosszul akar, ha korlátozza nyilván, hogy nagy butaságot ne csináljon azért, de alapvetően nála hagyja. Használhatja. Óriási felelősséget hordoz az ember, és Isten ennyire nagy lelkű, ennyire jóságos, hogy ezt megteszi. Hát ez lett volna a gyerek egy perc, gyerekpercek, most felnőttekhez szeretnék szólni. Nem lesz könnyű a mai témánk, római levélről szeretnék beszélni. Egy olyan szakaszról, ami kevesek által értett szakasza a Bibliának, ez a Róma 7. Biztos, hogy ismeritek ezt a fejezetet, nem? Ez sok vitára okot adó fejezet, most kinek szól, meg kinek nem, meg mi van benne pontosan. És Pál apostol nem csak leírja, hanem a saját tapasztalata volt Pál apostolnak, annak az embernek, akinél tisztábban gondolkozó, józanabban gondolkozó, felnőttebb hittel rendelkező keresztény nagyon nehezen találni. Hihetetlen stabilitás, elköteleződés, nagyon ritka. És Pál apostol, amikor megírja a római levelet, 50 éves volt körülbelül. Hány éve volt keresztény? 20. Tehát 20 éve volt masszív keresztény, benne a sűrűjében, minden szempontból. És 20 év kereszténység után megírja a római levelet. Kinek írja a római levelet? Miért írja a római levelet? Ugye Claudius kiűzi a zsidókat Rómából. Sok volt a feszültség, 1 milliós lakossága volt Rómának, 50 ezer zsidó élt ott. Fogja, menjetek innen, ahova akartok. És akkor már volt gyülekezet Rómában, pogányok is jártak, ugye, akik nem zsidókból lett keresztények, hanem vagy semmilyen vallást nem gyakoroltak, vagy bármilyen bálványvallást, keresztények lettek, még voltak a zsidókból lett keresztények. És ha kimennek Rómából, akkor egy idő után visszamehettek, ugye Aquila és Priscilla is ezért jött el Rómából, Pálhoz csatlakoztak, sátort készítettek együtt, aztán visszamentek, Róma 16-ban lehet erről írni is, és Aquila és Priscilla római otthonában volt a gyülekezet később. Na most, mikor a zsidók visszamennek Rómába, Akkor azt mondják a pogányokból lett keresztények, hogy fú, ma megint jönnek ezek a zsidók, gyerekek, itt vége a szabadságnak, jönnek a törvényekkel, meg jönnek a parancsolatokkal, meg jönnek mindennel, ugye, mert egy zsidó ember nem tudja levetkőzni egy pillanat alatt azt a vallást, amiből szocializálódik. Nem tudja, neki a törvény a szent volt. Hát jó, akkor keresztény törvény, de akkor is a törvény, és akkor is szent. És a pogányok meg néztek, hogy miről beszélnek ezek állandóan. És Pál apostol ezért írja meg a római levelet, hogy tisztában tegye ezt a kérdést, a zsidó pogány kérdést, a törvény kérdést, a megigazulás kérdést, meg mindent. Első fejezetben arról beszél Pál, hogy mi van a pogányokkal. Második fejezetben az ítéletről, a törvényről, a felfúvalkodott zsidókról beszél. Róma 3 arról szól, hogy a zsidóság gyakorlatilag a törvényével együtt el volt merülve a bűnbe, ugyanúgy, mint a pogányok. Erről szól az Ószövetség, ugye? Egyik bűnből ki, be a másikba. Róma 4 arról beszél, hogy a zsidók is és a pogányok is csak egy úton tudnak megigazolni, hitáltal. Nincs különbség ebben a szempontból. Az 5. fejezet az már hitáltali megigazolást írja le, hogy milyen jó minden, hogyha az ember megigazul hitáltal. És ugye Krisztus áldozata minden bűnre elegendő, és senkinek nem kell aggódnia emiatt. Tehát bemutatja Pál azt, hogy Krisztusnak a halála ezt az egész kérdéskört egy pillanat, egy tolvonással megoldotta. Mert megigazult minden ember, független attól, hogy hisz benne, nem hisz benne, tud róla, nem tud róla, a múltbeli bűn, jövőben elkövetett bűn, az összes bűnért Krisztus meghalt, rendezve van. Papíron, bíró, jogi értelemben az összes ember igaz Isten előtt. És elérkezünk a 6. fejezethez. Az előző 5 fejezet folyamatábrája alapján azt gondolhatnánk, hogy a bűn kérdése megvan oldva a hívő emberek életében. Ugye eljutottunk a pogányoktól, a zsidók, bűnösök, hitáltal megigazulás, kész, pont, vége. De nem. Nem oldódott meg semmi. Semmi sincs megoldva. Róma 6 azzal kezdődik, hogy megmaradjunk-e a bűnben. Ez a Róma 6 így kezdődik. Majd ne uralkodjék tehát a bűnöti halandó testetekben, hogy engedjetek neki az ő kívánságaiban, se ne szánjátok oda ti tagjaitokat hamisan fegyverül a bűnnek. Miért írja ezt Pál? Mert uralkodott tovább, mert megmaradtak a bűnben, mert még mindig oda szánták az ő tagjaikat a bűnnek. Ugye így kezdődik. Felszólító módban írja Pál, hogy ezt ne tegyétek, ezt hagyjátok abba. És elérkezünk a 7. fejezethez, ahol Pál elmagyarázza, hogy miért van az, hogy az ember megérti, hogy a törvény nem tesz jobbá, megérti, a pogány nem rosszabb, megérti, hogy az odaszánás keressék Krisztus halálába nem elég, a jogi megigazítás, amit az előbb mondtam, az igazából csak egy belépés a küzdőtérre, de ez a fejezet már nem mindenkinek szól. És itt elérkeztünk egy olyan pontra, amihez, hogyha most mozit nézni, akkor az ennek írva, hogy 18 éven felülieknek szól, csak és így a nézőtéren a 50% haza kéne, hogy menjen, mert ugye tele van gyerekekkel, meg ilyen bámészkodókkal. Mert a Róma 7 az a kiválasztottaknak szól. Az nem mindenkinek szól. Kinek a tapasztalata a Róma 7? Én azt gondolom, hogy annak az embernek, aki nagyon közel van Istenhez. Aki nagyon közel van Istenhez. Aki nagyon szeretne olyan lenni, mint Krisztus. Akit nagyon nyomasztanak a bűnei. És én azt látom, hogy a legtöbb ember sajnos nem annyira aggódik a bűnei miatt, és nem annyira zavarja, hogy sátán oldalánál. Lelkületileg, érzületileg, célok tekintetében, vágyak tekintetében, eszközök birtoklása tekintetében, indulatok tekintetében vannak. Hát ilyen az élet, így élünk, többiek is, ti is így éltek, én is így élek, mi ezzel a gond. Nem akarnak az emberek bűntelnek lenni, nem akarnak 100%-osan Isten oldalára állni. Én ezt elmondom, ezt én bátran kijelentem. A Róma 7-ben leírt jelenség csak azt az embert zavarja, aki kompromisszummentesen akar Istennel élni. Ki az, aki kompromisszummentesen akar Istennel élni? Nem? Azért sokan vagyunk. Sokan vagyunk. kinek szól akkor Róma 7, hogyha megkérdeztem ezt újra tőletek? Ugye a Biblia leírja, hogy kinek szól Róma 7. Azoknak, akik nem akarják, hogy a homlokukra legyen írva a fennevadnak a neve, és azt akarják, hogy a homlokukon Isten neve szerepeljen. Akik asszonyokkal nem fertőzhetik meg magukat. Akik fehér ruhákban akarnak járni, akik követni akarják a bárányt, valahova megy. Ugye ezek mind-mind Róma 7-nek az olvasó tábora, akiknek a szájában nincsen hazugság, semmilyen, még csúsztatás sincsen, hogy ez nem könnyű, nem? Ki az, aki nem hazudik, nem csúsztat, nem füllent? Nem? Kegyes hazugság, ismerjük ezt? Az érdekünk úgy kívánjak, az ember hazudik, nem? Füllent, kicsit csúsztat, gondolkodás nélkül. Akik el akarják érni a tökéletességet. És Pál apostol ilyen ember volt. Nem fogok most erről beszélni, tudjuk azt, hogy mi az, ami Pált nyomasztotta? Mi volt az, ami nyomasztotta Pál apostolt? Mi volt, ami miatt elkezdett gondolkozni, hogy várjál, álljunk meg, mert közöm sincs a bűntelenséghez. Mi volt az? Melyik bűn volt az? A kívánság. Szeretjük képzelni egyébként, hogy kívánok, és az nem jó. És olyan szinten nyomasz, hogy írok egy levelet erről körülbelül. Mit kívánhatod Pál egyébként? Nem? Tesla Model 3 performance esetleg? Nem volt, nem kívánhatta, nem? Mi mindent kívánhatod Pál apostol, egy szent életű zsidó farizeusból lett keresztény. És nyomasztotta, és bántotta. Azt ír a Pál a Róma 7-ben, hogy testi vagyok, eladva a bűnnek. Nem azt cselekszem, amit akarok, hanem hogy gyűlölök, azt cselekszem. Az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom. Mert nem a jót cselekszem, amelyet akarok, hanem a gonoszt cselekszem, amelyet nem akarok. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. De látok egy másik törvényt az én tagjaimban, amely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul áld a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban. És ugye fölkiált 24-ben, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít engem a halálnak testéből. Hogyan lehetséges ez? Hogyha valaki ugye ezt elmondaná a gyülekezetben, hát akkor ez nem keresztény, nem? Milyen keresztény az olyan, aki amit gyűlöl, az cselekszi, nem tudja, hogyan kell jót tenni, a gonosz cselekszem. Tehát ki mondja, hogy gonosz cselekszem. Hogyan lehetséges ez? Pál apostol tapasztalata. Azt cselekszem, amit gyűlöl. Nem? Ki mondja, gonosz cselekszem? Hogyha gonosz cselekszünk, akkor eljövünk gyülekezetbe, vagy veszünk úrvacsora részt? Tehát, hogy mennyire vállalható számunkra az, hogy gonosz cselekszünk, és közben próbálunk keresztények lenni, meg kiállni a szószékre, és itt mondani pár dolgot. El tudjuk képzelni, hogy gonosz cselekszünk, és keresztények vagyunk? Pál itt azt mondja, nem? Tehát ez itt leírja. Pál apostol a Róma 6-ban elkezdett beszélni arról, hogy nem csak a bűnnek a büntetésétől szabadulhatunk meg, hanem a bűnnek a hatalmától is. És gondolkoztam ezen, hogy hogyan lehet a bűnnek a hatalmától megszabadulni, mert ez egy borzasztó nagy hatalom. Milyen kapcsolatban voltunk korábban a bűnnel? Én 27 éve keresztelkedtem meg, az nem most volt. 27 év, az már sok, az már egy fél élet majdnem. És így visszagondoltam, hogy mielőtt Jézus Krisztust az ember elfogadja megváltóként, akkor az ige azt mondja, hogy a bűnnek a rabszolgája volt, és ez szó szerint értendő, nem? Hogy a bűnnek a rabszolgája az ember, ameddig nem ismeri meg Istent. És egy rabszolgának nincsenek jogai, csak egy dolgot tehet, engedelmeskedik. És amikor az ember mielőtt találkozott volna Krisztussal, addig jött a készítés és megtette. Engedelmeskedett. Jött a kívánság. Mit csinál egy ember, világi ember, jön a kívánság? Kielégíti, nem? Nem kérdés. Nem kérdés. Jöttek az indulatok, megtette, engedelmeskedik. Jön a vágy, megéli, engedelmeskedik. Tehát ez a rabszolga élet. Megjelenik egy drive az emberben, megjelenik egy készítés az emberben, és a világi ember megteszi. Általában, nyilván. Legtöbbet megtesz. Pál a Róma 6-ban, 7. versben elmondja, hogyan kell ezt a problémát megoldani. Tudjátok, hogy kell, néztek még rá? Hogyan kell ezt a fajta problémát megoldani, hogy az emberben ilyen szinten van kódolva a bűn? Róma 6-7, meg kell halni. Ez egyszerű, nem? Egy megoldás van, meg kell halni, mert egy halott ember nem tud engedelmeskedni a rabszolgatartónak, mert meghalt. Kész, vége. Volt egy ilyen gladiátor mondás, hogy gladiátor azért nem fél a haláltól, mert az egyetlen út a szabadsághoz a halál. Nem fél tőle. Egyetlen út, ha meghal. Hogyha az ember belép Krisztus halálába, Krisztussal együtt megfeszítetik, meghal. Ha találkozik ezután a korábbi rabszolgatartóval, akkor bátran mondhatja neki, hogy nem. Ugye? És meg is mondja. Nem, ezt nem csinálom többet. De nem mindig. De nem mindig mondja meg. És erről szól Róma 7. Miért nem mond az ember mindig nemet a bűnre? Megkeresztelt ember, úrvacsorát vevő ember, prédikáló ember. Miért nem mond mindig nemet a bűnre 10-ből 10-szer? Mert a bűn sok esetben élvezetet ad. Nem? Szórakoztató. Azt mondja, hogy gyönyörűsége van. Igaz, ideig, óráig, de hát ez kit érdekel. Nem? Van ez a gyerek kis ilyen buborék, hogy van ez, hogy hú, Pistik, ezért nagyon megbüntetnek, nem tudom, futnak a vízbe, pocsolyába, tízesár mindenki. Hú, Pistik, ez nagyon megbüntetnek. Jó, de az nem most lesz. És fűdik tovább. És az ember is ilyen, nem? Hogy jó, igen, de az nem most van. Tehát nem most van. Most az ideig, óráig tartó gyönyörűség van. Az ember kívánságét kielégíti, és nem rossz. Meg a bűn ismerős. Nem? Ismerős a bűn. Azért csinálja az ember. Sokan a bűnt fájdalom és szenvedésre azonosítják, de sajnos nem így van. Hogyha emlékszünk még a megtérésünk előtti életünkre, akkor nem minden szempontból volt az annyira rossz azért, nem? Mert volt egyfajta szabadsága az embernek. Úgy éreztük, hogy szabadok vagyunk. Nem? Nem volt ez a fajta domoklész kardja a fejünk fölött, hogy megítélnek, meg elkárhozol, meg ilyenek, meg kizárnak a gyülekezetből, meg nem tudom majd. Nyilván nem volt túl jó, de azért az embernek ez a fajta szabadsága megvolt. Sok keresztény ezért úgy gondolja, hogy a törvény a hibás, hogy rosszul érzi magát, mert eljött a gyülekezetbe, elmondták neki a törvényeket, és rosszul érzi magát az ember. Mert ha nem menne törvény, akkor nem világítaná rá semmi arra, hogy az ember bűnt követel, és ezért nagyon sokan haragszanak a törvényre, és mellőzik a törvényt. Nagyon sokan. Rosszul érzi az ember magát. És nem elég, hogy az ember rosszul érzi magát, sajnos ez nem elég. A 8. versben azt olvassuk, hogy de a bűn alkalmat vévén a parancsolat által nemzet benne minden kívánságot. Itt azt mondja a Biblia, hogy a törvény a lázadást gerjeszti fel az emberben. Ez igaz szerintetek? Azt mondja itt Pál apostol, hogy a törvény a lázadást az emberben felgerjeszti.
Előfordul.
Nem? Az ember rosszat tegyen, bűnt kövessen el, erre készül az embert a törvény. És azt gondolom, hogy ez az úgynevezett idézőjelben eredendő bűn Ádám öröksége, mert a DNS-ünkben ez olyan mélyen be van írva, be van kódolva, hogy az ember nem tud más tenni. Ami tilos, azt akarja. Minél jobban valami tiltva van, az ember annál jobban akarja. Ez igaz szerintetek? Tudjuk, hogy mi a legjobb módja annak, hogy egy gyereket elvegyünk arra, hogy bemenjen a szobába? Ha nem lehet bemenni, be nem mehetsz, be ne tedd a lábad, azon fog gondolkozni éjjel és nappal, hogyan mehetne be. Nem? Megtiltjuk neki, hogy bemenjen. És mi a legjobb módja annak, hogy egy gyereket kiküldjünk az udvarra? Tiltjuk meg neki. Ki nem mész ma? Ben a szobába, szobafogság. Egész végig azon fog az agya kattulni, hogyan tud kimenni az udvarra. Mert megvan neki tiltva. És mi is így működünk. Ha 100-al lehet menni az utakon, akkor az ember mennyivel akar menni? 110-zel, nem? Ha 130, akkor 140-nel akar menni. És a keresztény ember is állandóan feszegeti a határokat, mindig megpróbálja megszegni a törvényt. És ha ez megvalósul, akkor jól érzi magát. Ha legyen belső lelki béke, nem? És azért van ez, azt gondolom, mert amikor lát az ember egy szabályt, bármilyen szabályt, bárkitől, Istentől, embertől, tanártól, bárkitől, akkor az ember azt gondolja magában, hogy nehogy már te mondd meg, hogy mit tegyek. Nem? Nehogy már bekorlátozzál, ezt nem mondjuk ki. De ez jön a zsigerünkből elő, hogy nehogy már te mondd meg, hogy mit tegyek. Mindegy, hogy jót mond a szülő, az Isten, a főnököm, nem? Ne egyél sok egészségtelen étel, mert beteg leszel. Micsoda? Nehogy már te mondd meg, hogy mit tegyek. Az, hogy jó, az másodlagos kérdés, meg harmadlagos kérdés. Ha az ember találkozik egy tiltással, az első zsigeri reakciója az, hogy nehogy már, csak azért is, nem? bármiről legyen szó. De a bűn alkalmat vévén a parancsolat által nemzet benne minden kívánságot. Ezt mondja az ige. Róma 7:10 azt mondja, hogy az a parancsolat, amely életre való nekem, halálomra van. Tehát azt mondja Pál, hogy az a parancsolat, amely életre való nekem, igazából a halálomra van. Mert az ellenkezik mindaz, amit a zsidók 1500 éven keresztül vallottak, és Pál is vallott. Mózes 3:18-ban azt mondja az ige, tartsátok meg azért az én rendeléseimet, és az én végzéseimet, amelyeket, ha megcselekszik az ember, él azok által. Így nőtek föl a zsidók, így szocializálódtak. Nehémiást ne azt olvashatjuk, és adám nékik parancsolataimat és törvényeimet, melyeket az ember, ha cselekszik, él azok által. Ezt mondja az ige, az Ószövetség. És Pál ezt látszólag fölülbírálva azt mondja, hogy az a parancsolat, amely életre volt nekem, halálomra van. Most akkor milyen helyzet? Végig az Ószövetségben ez van, de Pál nem élt általa, hanem megölte őt Isten parancsolata, mert rávilágított a bűnére, és kárhoztatta őt. Megjelent a parancsolat által Pálban megszületett a kívánság, és kész vége, halott ember. Kész vége, halott ember. De ez nem azt jelenti, hogy a 130-as sebességkorlátozó tábla rossz lenne. Ez nem azt jelenti. A 130-as sebességkorlátozó tábla azt jelenti, hogy te vagy a rossz. Nem a tábla a rossz. Te mész gyorsan. Róma 7:14-el így folytatja az apostol fejtegetését, mert tudjuk, hogy a törvény lelki, de én testi vagyok a bűn alá rekesztve, gyaradva a bűnnek. A törvénynek lelki természete van, nekem viszont testi természetem van, ösztönös természetem van, ösztönlény vagyok. Ösztönlények vagyunk? Ha valaki azt mondja, hogy Juhász Zsolt ösztönlény, akkor ez most rágalmaz, vagy igazat beszél?
Nem tudom, de megsértődsz.
Gondolkoztunk már azon, hogy a cselekedeteink hány százaléka tudatos, és mennyi az ösztönös? Egy napunkat a végig gondoljuk. Hány százalékunk ösztönös, hány százalékunk tudatos? Mit teszünk, mit iszunk, mit nézünk, kivel élünk, mire költjük a pénzünket, mibe tesszük bele az erőnket? Ez mind kérdés, nem? Azért eszünk, mert jön a készítés. Azért megyünk vécére, mert jön a készítés. Azért csinálunk nagyon sok mindent, mert jön a készítés. Ha az ember tudatosan élne, akkor zöld leveket iszogatna egész nap magukkal együtt. A cukrot nem ismerni, távolról sem. Pisztáciafagyit sem ismerni. Csak természetfilmeket nézegetne, ugye? És a házastársa kiválasztásakor egyetlen egy szempont lenne. Egy szempont. Egy. Milyen ez a szempont? Mennyire hívő, nem? Mennyire hívő? Nem lehet több szempontja, ha az ember tudatosan élne.
Nem, az egy fontosabb szempont.
Igen.
Isten őt választott, persze.
Jó, ez igaz. De most az ember választásáról beszélünk. Persze, tényszerűen igazad van. És ha az ember tudatosan élne, akkor a pénz a nagy részét, azt gondolom, hogy vagy misszióra költeni, vagy a szegényeknek adná. Satöbbi. Mert tudjuk, hogy a törvény lelki, de én testi vagyok, a bűn alá rekesztve. Ezt mondja az apostol. Majd folytatja Róma 7:15, nem azt cselekszem, amit akarok, hanem gyűlölök, azt cselekszem. Azt hiszem, hogy ez a legtöbbüknek a szomorú és keserű tapasztalata, még azoknak is, akik megkeresztelkedtek, és akik régen keresztelkedtek meg. Nem azt cselekszem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem. Ismerős a tapasztalat? Már megint, nem? Nem így keltem föl reggel. Nem így indult az év, hát nekem fogadalmaim voltak, hogy idén mi lesz. Nem? Ha láthatnánk egy grafikonon a keresztény életemet, akkor sok esetben az egy kemény hullámvasúthoz hasonlítana, ami ilyen így körülbelül. Pedig az előbb mondtam, hogy közel 30 éve vagyok tudatos keresztény, és erkölcsös, igaz életet próbálok élni. Őszintén. Bárki ott vállalom. És van olyan, amikor az ember csúcson van, érzelmileg, cselekedetben, nem tudom, életcélokban, misszionárus akarok lenni, mosolygok, amikor bántalmaznak, odaadom az utolsó falatomat az éhezőnek, nem? Amikor az ember csúcson van, ezeket csinálja. hátamon fát lehet vágni, semmi sem zavar, imádkozom az ellenségeimért, át tud kivágni a fát a szomszéd, hogy zavarta, imádkozom érte. Amikor az ember egy csúcson van, így hitbelileg. Ez a csúcs. Aztán eltelik egy kis idő, megváltoznak a körülmények, vagy éppen semmi nem történik, minden kettő veszélyes, és az ember nem ismer magára. Rosszabb, mint egy világi. Nem? Gyilkos indulatok, szadista vágyak, hedonizmus. És amikor az ember a gödör alján fekszik, akkor felteszi a kérdést, hogy a fenébe kerültem már megint ide? Hogyan kerültem ide? Már megint? Várjál már. Hát mi ezt már letettük, elfejtettük, megbántuk. Lábat mosattam a prédikátorral, ezért elmentem hozzá külön úrvacsorát venni. És már megint itt vagyok. Hát hogy lehet ebből megszabadulni? És ember képes olyan sebességgel lecsúszni, hogy még két lépés és börtönbe kerül. Mert van ilyen, nem? Indulatból adócsalás, okosság, nem? Csak egy kicsi, na még egy kicsi. És az embert lecsukják keresztény létére. És ebből is látszik, hogy a törvényben nincs meg az a hatalom, ami az embernek valódi megoldást adna, ami képesen az embert a bűnből megszabadítani. Meggyőz, elítél, de nem szabadít meg. Megmondja, hogy mi a jó, és mi a nem jó, de azt nem tudja megmondani, hogy hogyan. Tehát hogyan kell megszabadulni, azt nem mondja meg. Azt mondja Róma 7:20, folytatja az apostol, ha azt cselekszem, amit nem akarok, akkor már nem én cselekszem azt, hanem bennem lakozó bűn. Érdekes kijelentés ez, nem? Nem én cselekszem azt. Akkor ki? Hát ha nem én, akkor ki cselekszi azt? Róma 7 nem menti fel az embert a bűnös természete miatt, és nem mondja azt, hogy figyelj keresztény, ne aggódj, ha kiraboltad azt a bankot, nem te voltál, az a bűn volt. Nem te raboltad ki, ne aggódjál. Ugye nem mondja Pál apostol ezt. Gyerekek, a fületeket most fogjátok be. Hogyha legközelebb apuka azt mondja, hogy Pistike, Zsuzsikának ne tépd a haját, megmondtam, akkor nem mondhatjátok neki azt, hogy nem én cselekszem az apa, hanem a bennem lakozó bűn. Ezt nem lehet mondani, a felelősség a miénk. Ugye akkor azt mondja Pál, hogy ez már nem én vagyok. Ez már nem én vagyok. Az embernek én azt látom, hogy hajlama van a bűnre, de az nem mentesíti őt a felelősség alól. Nem mondhatjuk azt, hogy ez nem én voltam, ez nem is én vagyok. És hogyha találnak esetleg egy gént az emberben, ugye génkutatás az nagyon előre van haladva, mindenre van hajlamosító gén már. És ha találnak egy olyan gént az emberben, ami az embert hidegvérű gyilkossá teszi, senki nem mentegetné az embert, miután kiirtotta a családját, nem? Hát hajlama volt, jaj szegény, hát hajlama volt, neki erre van hajlama, neki amara van hajlama. Az emberi a felelősség 100%-ban. És ez a fajta genetikai kódoltság, ez mindenkiben ott van egyébként. Van, aki az édesételeket szereti, van, aki az azonos neműeket szereti, van, aki a mértéktelen szexualitásnak hódol, vagy hódolt korábban, az alkoholra determinált, van, aki az agresszivitás génét hordozza, mert ilyen az apja, a nagyapja, mindegyik egy malomkővel vert agyon egy ökröt, ez volt a hétvégi szórakozása, mert agresszív az ember, meg erős, meg mit tudom milyen. És a gyerek ugyanilyen lesz. Unokája ugyanilyen lesz, fogja örökölni. Nem mentegethetjük magunkat. És itt merül fel a kérdés, hogy mi az ember része az üdvösségben, és mi Isten része? Mi az ember része az üdvösségben, hogyha ez a háttér, ez a csomag, ez van a hátizsákban, és mi Isten része? Isten adja a Szent Lelket, Jézus Krisztus által megszabadít bennünket a bűn és a halál törvényétől. Erőt ad ahhoz, hogy az ember nemet mondjon a bűnre. De nem mond helyettünk nemet a bűnre. Nem mondja azt, hogy nem. Ha erőt ad, információt ad, mindent megad. De az embernek kell azt mondani, hogy nem. A döntés a miénk. Isten adja az erőt, az információt, a motivációt, de nem tud dönteni helyettünk. Tehát Pál apostol ezzel, hogy már nem én cselekszem, aztán a bennem lakozó bűn, nem azt mondja a felelősség, az nem az enyém, ne haragudj, ez nem én vagyok, hanem azt mondja, hogy az embernek a régi természete nem halt meg. Pál apostol ezzel ezt mondja. Krisztus együtt megfeszítetett az óember, de nem halt meg. Ugye Róma 6 erről szól. Megfeszítetett, de nem halt meg. Fent van a kereszten az óember, a bűnös természet, a bukott természet, mindegy, hogy fogalmazunk. Fent van a kereszten, meg van feszítve, vergődik, de nem lehelte ki az utolsó leheletét. Nem halt meg. Vergődik a kereszten. Csak megerőltenül a bűnnek a teste, azt mondja Pál. Megerőltenül a bűnnek teste. És ezért nagyon fontos, hogy ha egy keresztény ember vissza is csúszik a bűnbe, akkor ne azonosítsa önmagát azzal, amit tett. Ez nagyon fontos, hogy a felelősség a miénk. De ne ítéljük el magunkat. Ne ítéljük el magunkat, hogy hát igen, hát jó, hát akkor ez vagyok én viszont. Akkor menjünk vissza a világba. Akkor merüljünk bele még jobban. Ő már egy új teremtés Krisztusban. Egy új életet kapott Istentől, amit él, aminek örül, amivel egyetért 100%-osan. Ez az igazi akarata. A bűnt is követel esetleg, mert előfordul. Én tettem. Vállom a felelősséget, igen. Nem menekülök el a felelősségre vonás elől. De nem ez az igazi arcom. Ez már nem én vagyok. Ez már nem én vagyok. És ha jól belegondolunk, akkor ez egy elég skizofrén állapotnak tűnik, nem? Mert valójában az is. Az emberben ez a fajta bipolaritás kialakul, és szó szerint két ember lakik az emberben. Tehát ez szó szerint. Van egy óembere, ami elerőtlenül, megerőtlenül, jönnek a készítések folyamatosan, meg van az új ember, aki szöges ellentétben van az óemberrel. Vágyakban, érzületben, célokban, értékrendben. Olyan ez, mint amikor egy vadállatot megszerítenek és háziállatot csinálnak belőle, ugye ezt Oroszországban, Szibériában nagy divat ez otthon tartani a medvét, meg ilyesmi. És ha valaki mondjuk egy medvét megszerít, akkor békesen él a medve a családba, adják neki a halat a szájába, így minden reggel elnevezik, adnak neki nevet a medvének. Aztán vannak ilyen balesetek, hogy medvét magára hagyják, elmennek nyaralni, és mikor visszamennek, akkor felfagy a őket. Nekik esik a medve. Hát mert ő egy vadállat igazából. Hát igen, háziállat is, mert aranyos, de hát ő egy vadállat is, nem? Kellett valami, ami előhozta belőle a vadállatot, és előtt a vadállat. Amikor az ember találkozik Krisztussal, akkor befogadja a megváltót. Jézus az emberben elkezd élni a Szent Lelke által. Elhelyez benne egy új természetet, egy valóságos krisztusi természetet, ami kezd szépen növekedni az emberben, és meghonosodik az emberben. A krisztusi természet, az új ember. Meghonosodik az emberben. Otthonra lel. Az ember sajátjának fogadja el. Ez az új természetem, ez az új énem. Ez vagyok én. Ez az újjászületés. És a harc, amiről eddig beszéltünk, itt kezdődik el. Eddig nincs harc. Ezen a ponton kezdődik el. Eddig a pontig az ember békességben él, nincs semmi baja. Maximum az ösztök ellen rugódozik. Mert korábban az ember a bukott emberi természetének, a testi emberének, a hústestének nem volt kivel és mivel harcolnia. Alapvetően erről már volt szó korábban. Most viszont van. Az új ember harcol az új emberrel. És nagyon sok keresztény megijed ettől a harcol. Megijednek. Nem tudja, hogy most ki vagyok én valójában. Melyik részemmel azonosítsam önmagam? Az új ember harcol az új emberrel. Az új ember, az új krisztusi természet, az újjászületett emberi természet harcolni fog az új emberrel ide-oda. És ez a harc lényege nem más, hogy ki irányítsa az embert. A keresztény harcnak a lényege az, hogy az embert ki irányítsa. Galata levél 5. fejezetében olvasható ez a jelenség, Galata 5.17, mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen. Ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. Galata 5.17, ez elég súlyos, nem? Keresztény emberekről, gyülekezetről van szó, gyakorló keresztényekről van szó. A test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen, ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. Segíteni kellene a szomszédnak valamit, de olyan szép idő, inkább menjünk el biciklizni. valaki hív, csörög a telefon, föl kéne venni. Ez állandóan segítséget kér, most nem veszem föl, fáraszt, inkább internetezek tovább, Facebookot pörgetem. Sokkal jobb, mint egy embernek a nyomorát hallgatni és megpróbálni segíteni. Hagyd abba az internetezést, elmúlt évfél, menj, feküdj le gyorsan. Nem fekszem, jogom van hozzá, kell a lazulás. Ezek történnek az emberben. Beszélj szépen a házastársaddal, mert 30 évvel ezelőtt nem ezt ígérted neki, nem? Igen, de megérdemli, hogy csúnyán beszéljek vele, adok neki egy kicsit, tudja, hol a helye, nem? Ezek történnek az emberben nap, mint nap, ez a küzdelem. Minden egyes nap ezzel keresztény emberben, és vannak olyan élethelyzetek, mikor az ember nyerése áll ebben a harcban. Általában, amikor nehézségben van az élete, a körülmények nehezek, akkor nyeréssel. De olyan is van, amikor az ember sajnos vesztéssel, amikor a házi kedvenc medve éppen marcangolja szét a házi másik kis kedvencet, mert előjött az állati természete. És a keresztény küzdelemben azt gondolom, hogy döntő kérdés, ha az ember felismeri ezt, vagy sem. Felismeri ezt, vagy sem. Hogy kettős természetünk van, és hogy küzdenünk kell önmagunkkal. Ha igen, akkor van esély arra, hogy tovább haladjunk, ha nem, akkor elcsügged, elhagyja Isten, és visszatér régi életéhez. Vagy keres egy olyan közösséget, egy olyan tanítást, ahol ilyen konfliktus nem létezik. Ahol a törvény és a jelzőtáblák nem érvényesek. És egy jelenség ismerik, ugye? Ott az ember, amit akar, azt csinál. Nem? Meg van váltva, hinnie kell, és üdvözül. És nagyon sok adventista köt ki karizmatikus hiperkegyelmet hirdető közösségekben pont ezért. Pont ezért, mert nem bírja elviselni a 20-30 éve tartó küzdelmet, hogy neki küzdenie kell még a kívánsággal, és a gondolataival, és a minden az égvilágon. Mindig előjön, leteszi, megbánja, megint előjön, megint megbánja, megint előjön. És hall egy olyan tanítást, hogy figyelj, felejtsd el, meg vagy váltva, Krisztus meghalt érted, üdvözülsz, kész, pont, vége. Ez a könnyebb út. És nagyon sokan így vannak vele. Nagyon sokan így vannak vele. Azt mondja a Szentírás Jeremiás 13-ban, hogy megváltoztathatja-e a szeretsen az ő bőre színét, vagy a párducozó foltosságát. Így tudtok ti is jót cselekedni, akik megszoktátok a gonoszt. És itt azt mondja az ige, hogy az ember alapesetben egy színes bőrű szerecsen, akinek nem jó a bőrszíne, fehéredni kéne. Nem tud. Ez a baj. Nem tud. Túl fekete nem fogadják el, hogy párdusz az ő foltosságát, ugye, nem jó. El kell tüntetni azokat a foltokat, de nem tudja. És jelmi természetünk is sajnos az üdvösség szempontjából, és ez a Krisztus követés célja is végül is, hogy szerecsemből kaukázusi fehér ember legyen. Mert a fekete ember nem léphet be Isten országába. Jelképesen persze. A foltos sem mehet be. Nem jó. Tehát ha se a foltos, se a fekete nem léphet be Isten országába, mit csináljon a fekete szerecsen? Meg a párduc. Hát mi könnyű helyzetben vagyunk. Se foltos nem vagyok, se fekete nem vagyok. Mit csinál egy szerecsen ember? Be kell lépni a mennyországba, nem tudna fekete. Párducnak ott vannak a foltja, radírozza, aki nem tudja kiradírozni. És ezt ismerte fel Pál, 18. vers azt mondja, hogy az akarás megvan bennem, de a jó véghezvételét nem találom. Fogalmam sincs, hogyan kéne valójában jó emberré válni. Nem csak úgy kinézni, mint a jó ember. Ugye itt erről van szó, hogy nem elég csak úgy kinézni, mint egy jó ember. Jó emberré kell válni. És a kettő között óriási a különbség. Óriási a különbség. Ugye ez nem opció, hogy a szeretsen embert lefestik fehér festékkel. Meg sárgára a izét, leopárdot vagy mit. Párducot, nem tudom mit. Ezek nem megoldások. Egy esélyünk van, hogy Krisztus ad nekünk egy új természetet, amit hogyha elfogadunk, alkalmasokat tudunk válni általa, az új természet által. Krisztus a múlt összes bűnért meghalt, ugye amit elkövettünk, erről volt már szó, azokért is, amiket el fog majd követni, azokért is meghalt, akik nem ismerték őt, akik ismerték őt, akik megbántak, akik nem bánták, mert ugye erről is volt már szó, azokon nem lesz gondunk többet. A kérdés az, hogy tudunk és akarunk élni az új élet lehetőségével, nem megspórolva ezeket a küzdelmeket. Mert nem lehet megsporolni. Nem lehet. Képtelenség. Pál apostol 7. fejezetben leírt küzdelem végén amikor teljesen kiáltástalannak tartja az egészet, azt mondja, hogy nagy felkiáltás, pári felkiáltás, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. Pál apostol felkiált, Pál apostol. Nem, nincs megoldása. Teljesen kilátástalan a helyzet, totál vesztesnek érzi magát, nyomorult embernek bezárva egy testbe, ami haldoklik, nincs semmi megoldás, viselkedés nem segít, törvénybetartása nem segít, hagyományok, szertartások nem segítenek, beleszületés nem segített, igazából semmi sem segít. És azt mondja Pál azután, hogy hálát adok Istennek, a mi Urunk, Jézus Krisztus szabadít meg engem. És olyan 8. fejezet, és itt azt mondja az első vers, hogy nincsen azért immár semmi károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem tesz szerint járnak, hanem lélek szerint, mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Mert amely törvénynek lehetetlen volt, mivel erőtelen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsájtván a bűntestének hasonlatosságában károsztatta a bűnt a testben. Egész Róma 8 erről szól. Sokan azt gondolják, hogy ez a szakasz a Bibliának egy ilyen pontszerű eseménye. Tehát leír egy dolgot, ami egy időpont megtörténik, eddig ez volt, vagy most ez van, ezután nem lesz. Róma 7 a múlté, nem? Tér meg, és akkor Róma 7-t el kell felejteni. El kell felejteni. Én viszont úgy gondolom, hogy ez nem egy pontszerű esemény, hanem itt Pál apostol egy folyamatot ír le, mert ez a helyzet, ez az állapot a hívő ember élete végéig fennáll. Ti ezzel egyébként egyetértetek? A hívő ember egész élete végéig fennáll valamilyen szinten Róma 7-nek az állapota. Szerencsés esetben a Krisztus új természet elkezd dominálni, és elkezd növekedni. És ez a harc, ez egy kicsit enyhül. Az embernek még ott van, de már nem kilátástalan, már nem élet-halál harcot kell, hogy vívnia. Mert az emberi természet az megerőtlenül, de mindvégig velünk marad. És ezért mondta Jézus, hogy vigyázzatok és imádkozzatok. Ezért beszél a Biblia arról, hogy végig álhatatosan ki kell tartanunk. Végig álhatatosan, vérig ugye, görögben vérig ki kell tartani egész végig a életed árán is. És Mózesről beszéltünk már 40 éven keresztül a pusztában, növekedve a krisztusi természetben, a 40 éven keresztül növekedett tapasztalatokban is. 80 év Istennel járás, és mégis élete végén előjött a régi természete, ami kizárt őt abból, hogy beléphessen Kánaán földjére. Mózes. Szeretnék mózesi tapasztalatokkal rendelkezni. Látni az Istent, beszélni vele, hallani a hangját. Csodákat tenni. Be van gyógyszerezve, keresztre van feszítve, de nem halt meg az emberi természet. Ha akarjuk, fel tudjuk támasztani. Ha nem figyelünk oda, a környezetünk fel tudja támasztani. Ha nem figyelünk oda, Sátán az élethelyzetek által fel tudja támasztani. Ezért tart a küzdelem egy keresztény ember életében az élete végéig sajnos. És nagyon fontos, hogy lássuk, hogy amit érzünk, ez a fajta kilátástalanság teljesen normális dolog. És ezért akartam ezzel foglalkozni, mert én nagyon el vagyok keseredve sokszor, nagyon-nagyon-nagyon, végletesen el vagyok keseredve, hogy őszintén tiszta szívből szeretnék szent életű keresztény lenni. És ha lenne egy ilyen termékismertető a hátamon, akkor az lenne ráérve, hogy kereszténységet csak nyomokban tartalmaz. És ezzel most nem akarok itt turnézni, meg itt büszkékedni, mert nem ez a lényeg. De engem a kis bűn is nagyon el tud keséteni. A kis igazságtalanság, a kis indulat, a kis kívánság, a kis bármi el tud nagyon-nagyon csüggeszteni. És nem baj, ha az ember úgy érzi, hogy semmi sincs az üdvösség szempontjából, amit Istennek felajánlhatna, mert ez így jó, ahogy van. És ez sokat tud az embernek a küzdelembe segíteni. És egyébként az sem baj, hogyha az ember így érzi magát, mert így tudja Isten őt a helyére tenni, hogy tudja, hogy hol a helye, mert a büszke ember nem tudja, hol a helye, az erőforrásokkal rendelkező ember nem tudja, hol a helye. De egy nyomorult, elveszett, esélytelen ember pontosan tudja, hogy hol a helye. Egy megalázott, vesztes pontosan tudja, hogy hol a helye. És Krisztus nem él vissza ezzel. Krisztus befedezi őt, befedezi az embert, az igazság palástjával takarja be őt, a saját igazságának palástjával. Nem tesz szemrehányást, nem vádol, nem kér számon, csak segítést megszabadít. Mostan be kell fejezni, mert eljárt az idő, 12 óra 4 van. Azt nézem, mit hagyjak gyorsan ki. Zárásul egy fontos dolgot szeretnék még kiemelni, hogy a Bibliában nincsenek fejezetbeosztások, a római levélben sincsenek. Tehát nem úgy volt megírva a római levél, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hanem Pál megírta az egészet, elérte a végéig. És miután Pál leírja az ember elveszett állapotát, rabszolgaságát, királytástalanságát, és minden, ami miatt egy hívő ember kétségbeesve érezheti magát, mivel zárja az okfejtést? Róma 7-nek mi a vége? Az utolsó gondolat. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszhat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Úrunk Jézus Krisztusban. Miért ez a gondolatnak a vége? Miért ez? Mert legyen bárhogy, küzdjél bárhogy, maradj alul bárhogy, veszítsél bárhogy, egyben biztos lehetsz, hogy Isten szeret, megváltozhatatlanul. Mindegy, mit követsz el, mindegy, hogy éppen milyen küzdelmeid vannak, hányadszorra kell, hogy Istenhez menjél bűnbánattal. Teljesen mindegy, minden mindegy. Semmi sem válaszol bennünket Isten szeretetétől, és a törvénynek a hangsúlyozása azért rendkívül fontos, ez a záró gondolatom, hogy mi a baj a bűnnel? Mi a baj a bűnnel? Az a baj a bűnnel, hogy az ember, ha nem küzdi le, akkor az embert küzdi le a bűn, és embergyilkossá válik, Istengyilkossá válik. Ez a baj vele. Nincs nagyobb baj, nincs más gond vele. És ezért kell, hogy az ember szembenézni és szembeszállja mindennel, ami Sátánhoz köti, mert idő és lehetőség és alkalom kérdés, és ha nem állítja le ezt a folyamatot, biztos lehet abban, hogy embergyilkossá válik, Istengyilkossá válik. Ez a folyamatnak a vége. És nem nyerhet örök életet azért, mert ugye itt így nyilván nem lehet. És én kívánom mindannyiunknak, magamnak is elsősorban, hogy a Jóisten adjon erőt ehhez a küzdelemhez, a római küzdelméhez, de ne legyünk elkeseredve. Menjünk Istenhez, Isten szent lelke által segíteni fog, kialakul bennünk Krisztus természete, meghonosodik, elkezd növekedni szépen. De ez nem azt jelenti, hogy nem fogunk visszaesni, nem azt jelenti, hogy nem kell újra, ugye fiacskáim, ne vétkezzetek, de valaki vétkezik. Van szószónk az Atyán, az igaz Jézus Krisztus, senki sem mondja, hogy nem követel bűn, mert aki azt mondja, az nem mond igazat. Probléma. De emiatt ne távolodjunk Istentől, ne vádoljuk magunkat. Ne keseredjünk, hogy semmi értelme a kereszténységnek, semmi értelme a küzdelemnek. Semminek semmi értelme, van értelme. Életünk végéig elkísér bennünket, egyre gyengébb lesz, egyre halkabb, de a küzdelmet azt be kell fejeznünk, és ugye ezért mondja az ige az, aki győz, örökségül nyer mindent, annak Isten leszek, és ő fiam lesz nékem. Amen.